Itt Valló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Tóth Krisztián, baptista iskola lelkésszel, a budaörsi Kőszikla baptista gyülekezet társlelki pásztorával, Balogh Bernadett beszélget.
Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, és a Mária Rádió budapesti stúdiójában sok szeretettel köszöntöm kedves vendégünket, Tóth Krisztiánt, baptista iskola lelkészt, és a budaörsi Kőszikla baptista gyülekezet társlelki pásztorát. A beszélgetésünk elején arra kérlek, Krisztián, hogy oszd meg velünk a neked kedves választott bibliai idézetedet, és mesélj arról, hogy mit jelent ez az életedben, miért fontos ez a rész.
Szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat. Egy jól ismert bibliai történetet, pontosabban példázatot hoztam mára. Ez a tékozló fiúnak a példázata, és ez megtalálható Lukács evangéliuma 15. fejezetében. A legelső pár igeverset szeretném olvasni, illetve a résznek a legvégső két igeversét, hogy így lássuk együtt a szövegkörnyezetet és a kontextust. Tehát a Lukács evangélium a 15 így kezdődik. A vámszedők és a bűnösök mindnyájan igyekeztek Jézushoz, hogy hallgassák őt. A farizeusok és az írástudók pedig így zúgolódtak. Ez bűnösöket fogad magához és együtt teszik velük. Ő erre a következő példázatokat mondta. És itt elhangzik három példázat Jézustól, az elveszett juh, utána pedig az elveszett drachma, ami korabeli pénzt jelent, és harmadsorban jön a híres tékozló fiú példázat. Ennek a példázatnak a lényege Dióhéjban az, hogy az atyai háznál él két fiú. A fiatalabbik fiú kikéri az atyai örökséget, ez azt jelenti, hogy lényegében halottnak tudja az ő apját, mert mikor szoktuk odaadni az örökséget, ugye haláleset esetén, és ugye ezt követően a fiatalabbik fiú megkapva az örökséget elmegy távoli vidékre és eltékozója. Nagyon figyelemre méltó, hogy az édesapja nem kezd el vele vitatkozni, biztos vagyok benne, hogy szomorú volt, de odaadta neki a neki járó részt. A távoli vidéken ez a fiatalabbik fiú a nehéz körülmények között belátja azt, hogy vétkezett az édesatja ellen, és egy terv ötlik föl benne. Bárcsak hazatérhetnék és visszafogadna az atyám, no, arra nem gondol, hogy újra gyermekének, hanem arra gondol magában, hogy a szolgák közül egynek. Mert úgy visszaemlékszik, hogy a szolgák milyen jól élnek és éltek, akkor is, amikor otthon volt régen, az atyának a háztartásában. El is indul, és azt írja a példázat, Jézus arról beszél, hogy távolról meglátta az édesapja, ez azt jelenti, hogy az édesapja várta haza. Távolról meglátta a kisebbik fiút, elé futott, és természetes, hogy visszafogadta. És nagyon sok evangelizáción és igehirdetésben eddig szoktak elmenni, eddig jutnak el, de valójában a történet igazi lényege az az idősebbik fiúról szól, aki, mikor munkából hazatér, és észreveszi az ünnepet, az örömünnepet, megsértődik, és kint marad, mikor megtudja az egyik szolgától, hogy az ő öccse épségben hazaért, és az édesapja visszafogadta. Valójában az ő szíve gőgös volt, és irigykedett az öccsére, és nem tartotta igazságosnak, hogy az édesapja visszafogadta őt. És figyeljük meg, az édesapa kijön hozzá, és egy fantasztikus szeretettel hozzá is lehajol, és a következő beszélgetés hangzik el, így szól a példázat vége. Ő azonban, tehát az atya, ezt mondta neki, az idősebbik fiúnak. Fiam, te mindig velem vagy, és mindenem a tied. Vigadnod, és örülnöd kellene, hogy ez a te testvéred meghalt, és feltámadt. Elveszett, és megtaláltatott. Így fejeződik be tehát a Lukács 15, és lényegében nyitva marad a kérdés, hogy az idősebbik testvér bemente, vagy sem. Ez azért aktuális nekem ez a kérdés, mert én is egész életemben gyülekezeti templomi közösségben nevelkedtem, hívő vallásos családban. És néhány tanulságot, aktualitást és alkalmazást szeretnék még megosztani, így gondolatként az igével kapcsolatban. Van egy kép, Rembrandtnak a festménye, az a címe a tékozló fiú hazatérése. Ezen a képen az idős apa meggörnyedve átöleli a kisebbik fiát, aki hazatért. Rongyos ruhákban van, és látszik rajta, hogy nagyon lefogyott. Az idősebbik fiú viszont távol áll, kihúzva, gőgösen magát, és az sugárzik a képről, hogy ő lenézi nem csak a kisebbik testvérét, hanem az édesapját is. Nem csak az apa és a kisebbik fiú, hanem inkább a nagyobbik, a magukat vallásosnak mondók kritikája is ez a történet, ez a példázat, valójában a ketté szakított egyháznak a korképe. És többes számba mondhatnánk igazából, hogy valójában két tékozló fiú, tehát hogy tékozló fiúkról szól a történet, az egyik ugye belül otthon tékozol, a másik pedig kívül, távol. Mai nyelven ezt úgy mondhatnánk, és ez szerintem nagyon aktuális az egyházra nézve, hogy nem politikai értelemben mondom most, hogy van egy liberális és egy konzervatív vallásos tömeg, de talán ezeket megfigyelhetjük. A liberális vagy a vallását elhagyó vallástalan tömeg sokszor, amikor visszatér az egyházba, a gyülekezetekbe, az a kérdés, hogy a nagyobbik testvér, a konzervatív vagy a moralista vallásos ember tömeg, az egyháztagoknak a csoportja, vajon hogyan viszonyul a hazatérő, igazi bűnbánatot tartó, megtérő kisebbik testvérrel kapcsolatban. Gondoljunk csak a golgotai jelenetre, ugye jobban ismerjük a két szélső latort, jobban átérezzük az ő sorsát, mint talán középen Jézust, és itt sem a moralizáló lator tér meg, hanem az, aki őszinte bűnbánatot tart. Mindketten a két szélen tudják, hogy ők bűnösök, de az egyik az rideg marad, a másik pedig a szíve meglágyul és megtér. És azt látom a történetben, hogy Jézus egy harmadik utat kínál. Sem nem hagyja jóvá a vallástalanságot, a bűnösök, a vámszedők, a paráznáknak az útját, sem pedig a rideg vallásosságot, tehát a farizeusok csoportját, az írástudóknak a hagyományait nem hagyja jóvá, hanem ő az evangélium útját ajánlja. Ez a harmadik út. És sokat jelent nekem Tim Kellernek a Tékozló Istenről szóló könyve. Valójában szerint a történetben nem csak a két fiú tékozol, hanem maga az atya is. Az Isten is tékozló, mert a szeretetét, a kegyelmét ránk pazarolja. Ilyen értelemben beszélhetünk egy tékozló Istenről. És végig gondoltam, hogy a ma egyházában milyen jó lenne, hogyha nagyon sokszor egy más típusú befejezést élhetnénk meg, egy alternatív befejezést, mely szerint az idősebb testvér kimegy otthonról, és megkeresi az ő elveszett kisebbik testvérét, a kisebbik fiút, és talán ebben nagyon jól illusztrálhatnánk a mai kor egyházának a missziós küldetését. És sokszor az a probléma, hogy mi magunk is azon vesszük észre az életünket, hogy idősebb testvérként otthon végezzük a dolgainkat, gyülekezeti szolgálatainkat, és nem jut eszünkbe, hogy kint sok fiatalabbik testvér van. Egyébként az idősebb és fiatalabbik testvér képe végigvonul a Biblián, és az Ószövetségben látjuk ugye legelején rögtön Káin és Ábel tragédiáját, ahol az idősebbik testvér nagyon csúnyán elbánik a fiatalabbal. Aztán József nagyobbik testvéreiről azt olvassuk a Bibliában, hogy nem volt egy jó szavuk sem az öccsükhöz. No, nem azért, mert nem tudtak volna beszélni azon a nyelven, ahogy József beszélt, hanem azért, mert nem akartak. És ez az a szolgai akarat, amit meg kell, hogy változtasson Isten bennünk az újjászületés által, hogy fontosnak tartsuk a missziót, és belsővé váljon a motiváció. És azzal zárom, hogy az újjászületés során, ami szerintem a keresztényi lételnek az eszenciája, hogy Isten átformálja az emberi akaratot. És erről írtak már az Ószövetségi proféták és Jeremiás, Ezékiel, hogy Isten azt mondja, hogy azt művelem veletek, az én népemmel, hogy rendelkezéseim szerint éljetek és törvényeimet megtartsátok. Ez egy belülről kifelé egy önkéntes irányt mutat. Tehát a fiatalabbik testvér megtér a példázatban, és igaz lesz, amiről Jézus sokszor beszél, hogy az utolsókból lesznek az elsők, és hogy mi történt az idősebbik testvérrel, hogy bemente az örömünnepre, vagy kint maradt, hát ezt nem tudjuk. És hogy mennyire fontos az öröm, azt jól láthatjuk a Szenvedélyem Isten című új Koinonia könyvben, amit John Piper írt, nemrég lett magyarra is lefordítva, és itt ő a jó értelemben vett keresztjén hedonizmus mellett érvel, és arról beszél, hogy mennyire fontos az öröm a mi életünkben, és ez a hívő élet elengedhetetlen része. És mindez arra mutat, hogy a végső öröm pedig a menny, az örök Istennel való kapcsolat, amifele tartunk, és ami közben nagyon fontos, hogy meghívjunk másokat is.
Van esetleg egy olyan konkrét élményed, amikor ezt a bibliai idézetet valójában megértetted?
Igen, átéltem a fiatalabbik testvér szerepét is, meg sajnos az idősebbiket is. 15 évesen talált rám az Isten, mondhatom így, ekkorra teszem az én megtérésemnek az időpontját, első gimnazista koromban. Az igaz, hogy vallásos közegben hívő szülők gyermekeként felnőve volt ismeretem Istenről, és templomba, gyülekezetbe is rendszeresen vittek. Direkt mondom, hogy vittek, mert az életem első időszakában nem önszántamból mentem. És aztán első gimnazista korom környékén egy baleset, egy bicikli baleset ébresztett rá, hogy mennyire fontos lenne az Istenhez fordulni, az örökké való dolgok fele fordulni, és én, mint egy kallódó tinédzser, így visszatalálhattam Istenhez. Isten meglágyította a szívemet, és adott belém vágyat, hogy akarjam őt követni, akarjam őt szolgálni. Ráébresztett az evangélium által, hogy a bűneim nem csak azok, amiket tettem, hanem az az alapállapot, hogy Istentől el vagyok választva, bűnös természetem miatt, az egy akadály. És Isten pedig elkészítette az utat hozzá. És erről szól az evangélium, hogy Jézus Krisztus eljött közénk 2000 éve, élt egy tökéletes életet helyettem, miattam és értem, és helyettes áldozattá váltott a Golgotán. Hamarosan ünnepeljük majd húsvétban is ezt. És amikor ez belsővé vált számomra, tehát nem csak fejben értettem meg az evangélium jó hírét, hanem a szívemben is ott lett ez az egész, akkor reakcióként azt mondtam Istennek, hogy szeretném odaadni az egész életemet és veled élni. Évek elteltek, és mikor később már ifjúsági vezető lettem, aztán elkezdtem tanárként középiskolások között szolgálni, illetve lelkészként gyülekezetben, akkor annyira fontossá vált az, hogy azok, akik távol vannak, vagy periférián vannak, vagy elmentek, azokat visszaszeressük, akár az evangelizáció által, akár azáltal, hogy kimenjünk a világba. És ha őszinte vagyok, megkísért olykor az idősebbik testvérnek a szerepe is, mert amikor megveregetem így virtuálisan is a vállamat, hogy én rendben vagyok, bent vagyok az egyházban, bent vagyok az atyai házban, akkor az Isten sokszor a lelki ismeretemen keresztül megszólal, és azt mondja, hogy ne fuvalkodj föl, ne légy gőgös, hanem tarts fontosnak a missziót, az evangelizációt, és keresd meg azokat, fiatalabb testvéreket, akiket hazavárok. Úgyhogy én azt gondolom, hogy nekem is, aki fiatalon a keresztény családba felnőve, gyülekezeti levegőt magába szívva éltem az életem, az egy kísértés lehet számunkra, hogy azokra a testvéreinkre, akik esetleg felnőtt korukban tértek meg, és vannak ilyenek a gyülekezetünkben is, fiúk, lányok, férfiak, hölgyek, rájuk kicsit irigységgel tekintsünk, hogy bezzeg nekik ott lehetett egy nagyobb vargabettő az életükben, ők több mindent kipróbálhattak, és ők több mindent eltékozoltak, de igazából az Isten szeretete arról szól, hogy ugyanúgy jut kegyelme Istennek nekik is, meg nekem is. És hogyha én kisebb varga betűt tettem, vagy nem kerültem olyan mélyre, az nem azt jelenti, hogy jobb lennék. Végtelenül távol van minden ember alapesetben Istentől, és ilyenkor tehát nem a méregetés, méricskélés a lényeg, hanem az, hogy szeretettel hazavárjuk és elfogadjuk egymást.
A lelkészi hivatásban, amikor nehézséggel vagy megpróbáltatással találkozol, akkor hogyan tudsz abból tovább lépni, erőt meríteni?
Nagyon fontosak azok a mentori kapcsolatok, vagy éppen baráti, vagy családtagokkal való kapcsolatok, amelyek segítenek ki engem is. azt gondolom, hogy egy lelki pásztor, egy lelki gondozó, vagy éppen egy pasztorálpszichológus is benne van egy olyan kapcsolati rendszerben, ahol vannak olyanok, akikre figyel, akik úgymond a kliensei gondozottai, akik a nyája, de nagyon fontos, hogy kell neki is olyan emberi kapcsolatok, akikkel meg tudja ezeket beszélni. Nekem első számú emberi kapcsolatom a feleségem, aki nagyon sok mindenben támogat, és meg tudunk beszélni dolgokat, meghallgatjuk egymást. Aztán az a pár barát, vagy éppen testvér gyülekezetben, vagy azon kívül, akikkel tudunk beszélgetni és imádkozni, igyekszem fenntartani ilyen keresztény férfiakkal a kapcsolatot. Én jelenleg most már jó pár éve a budaörsi Kőszikla Baptista gyülekezetben vagyok szolgálatban, kezdetben teológusként, majd pedig immár egy éve lelkipásztorként. Van egy vezető lelkipásztor mentorom, aki sokat segít, és van egy olyan vezetői csapat, egy olyan team, ami ott szolgál a háttérben. És azt gondolom, hogy a gyülekezetek és a templomi közösségek, parókiák nagyon-nagyon fontosak a ma világában, és Jézus arról beszél, hogy ő azt szeretné, hogy egyek legyünk. És a jó értelemben vett keresztény egység, én azt gondolom megfontolandó, az ökumenizmusnak sok negatív felhangjáról is hallhatunk, viszont amikor ember az emberrel találkozik, például Budaörsön, ahogy öt felekezet van, nagyon jó viszonyban, és szervezzük például január elején minden évben az imaheteket, én azt gondolom, hogy meg tudjuk találni azokat a közös pontokat. A többi protestáns, református, evangélikus, illetve a katolikus, római katolikus és görög katolikus felekezetekkel, egyházakkal. Természetesen mindannyian megtartjuk saját identitásunkat és azokat a hitelveket, amik meggyőződésünk és fontosnak tartunk. Azt gondolom, hogy egy ilyen fajta egységre törekvés is, amennyire lehetséges, az egy fontos és üdvözlendő dolog, úgyhogy én ezért nagyon hálás vagyok, és egy jó példát látok Budaörsön tehát, és Budaörsi Baptista gyülekezet, a Kőszikla nevet kapta, hogyha valaki eljut Budaörsre, akkor látja a kőhegyet a háttérben, ez egy különleges klímájú vidék, kevés fa van rajta, sok kő, és a Kőszikla gyülekezet az egyik azon 200 vagy 300 baptista gyülekezetből, amely alkotja Magyarországon a magyarországi baptista egyháznak a szövetségi rendszerét, és nagyon fontos nekünk, baptistáknak a lelki üzenet továbbadása, ennek a fókusza tehát az egyház, és a szeretet szolgálat is, tehát két lábon állva, két karral szeretnénk lelkileg is szolgálni az emberek felé, és természetben, tehát konkrét segítséget nyújtva, ennek pedig a fókusza a baptista szeretett szolgálat, amely immár Magyarországon az egyik legnagyobb otthon létező és külföldön is missziózó segélyszervezet, úgyhogy én nagyon hálás vagyok, hogy velük dolgozhatok, munkatárs lehetek, és ebbe a nagy családba tartozhatok. Én most úgy lehetek itt a Mária Rádió stúdiójában, hogy az egyik baptista iskolában az igazgató úr, Kövesi Erzsébet baptista szakiskola, szakgimnázium és gimnázium igazgatója, Molnár Szabó László felkérésére, illetve hát őt kereste meg a Mária Rádió egyik kollégája. Így engem delegáltak, hogy meséljek kicsit az életemről, a szolgálatomról, a lelkészi munkáról, akár a Biblia ismeret oktatásról, és arról, hogy mi folyik a baptista iskolákban. Én jelenleg hétköznapokon két iskolában is vagyok szolgálatban. Az egyik tehát a 8. kerületben van Pesten, ez a Kövesi, és a másik pedig Budán van, 2. kerületben, ez pedig az Addetur baptista iskola. És mindkét iskola nagyon különleges számomra, és amellett, hogy bibliaismeret órákat tarthatok, a szünetekben és egyéb klub foglalkozásokon próbálok kapcsolatot teremteni, nem csak diákokkal, akár tanár kollégákkal is, meg néha szülőkkel is, hogyha van lehetőségem. És a zene az egy olyan eszköz, ami nagyon segít nekem a hittan órákon, illetve az interaktív tábla, vagy éppen azok a rövid videók, amiket meg tudok mutatni, és így a diákok is tudnak kapcsolódni.
Ha olyan dolgokról kérdezlek, amelyek a legnagyobb örömeid az életben, olyan dolgokról, amiket ajándéknak tekintesz, akkor ki mindent, vagy mi mindent sorolsz fel?
Életem legnagyobb ajándéka az Istennel való kapcsolatom. Ez a megtérés, az újjászületés, amiről már beszéltem. Emberileg a legnagyobb ajándék, a legnagyobb öröm a feleségem. 2017 nyarán házasodtunk össze, és ez egy olyan biztonságot jelentő kapcsolat, amely az életemnek egy nagyon fontos közege, alapja, és mi úgy szoktuk mondani, hogy a hármas fonál nem szakad el egy hamar, ami a Bibliában is benne van. Ezt a hármas fonalat a Jóisten mellett a férj és a feleség a mi esetünkben, tehát Veronika, kedves feleségem, és jó magam alkotjuk Istennel. És ezen túl pedig az életemben két fontos terület, ami feltölt és sok örömöt ad, a sport és a zene. Fiatal korom óta sportolok, szeretek mozogni, akár a csapatjátékok, akár az egyéni sportok, például az úszás vagy a túrázás, de éppen magasságom miatt nagyon kedvelem a kosárlabdát. Most sajnos egy kisebb sérüléssel küszködök, de hiszem azt, hogy ezek is eszközök lehetnek, akár egy túrázás, amiben csoportosan megyünk, akár egy közösségi sport, hogy meghívjunk fiatalokat, meghívjunk érdeklődőket. Életem egyik nagy élménye volt, hogy 3 évvel ezelőtt eljuthattam az El Camino zarándokútra, ez egy hónapig tartott Észak-Spanyolországban. Ez egy egyéni, lelki út volt. Emellett pedig még a zenét említettem, szintén egész fiatal korom óta zongorázom és gitározom, és amellett, hogy ez örömet ad nekem, az még nagyobb öröm, hogy ezzel tudok szolgálni, közösségben, gyülekezetben, bárhol, iskolákban is szoktam bevinni gitárt az óráimra, bibliaismeret órákra, úgyhogy azt gondolom, hogy így egy nagyon szép és teljes életet élhetek, hála az Úrnak.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
Köszönöm szépen én is.
Tóth Krisztián baptista iskola lelkésszel, a budaörsi Kőszikla baptista gyülekezet társlelkipásztorával, Balogh Bernadett beszélgetett.